Kedves gyerekek, először most is hozzátok szólok, és azt szeretném nektek mondani bátorításul, hogy ha felnőttről van szó, ha gyerekről van szó, ha egészen kis dologról is van szó, a Jóisten odafigyel ránk. És ezt nekünk egy kicsit nehéz elhinni, mert hiszen ti is már sokat hallottatok arról, hogy a Jóisten ezt az egész univerzumot teremtette, az égi testek sokaságát, a csillagrendszereket, és tudjuk, hogy neki végére mehetetlen a bölcsessége, és hát egyáltalán hogy tud a Jóisten annyi mindenkire egyszerre odafigyelni, hogy ezt emberileg mi igazán elképzelni, megérteni nem tudjuk, és sokszor hitetlenkedünk, hogy a Jóisten minden egyes emberre és odafigyel, és ha valaki Istenben bízik és rábízza magát, akkor még a legkisebb dolgokra is odafigyel. Ugye van egy ilyen Biblia ige, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. De néha az ember ezt nehezen tudja elképzelni, elhinni. Pedig Jézus ilyeneket mondott, hogy még a verebecskékre is odafigyel a Jóisten, még az is a részvétét kelti föl, hogy ha télen egy lefagyva lefordul az ágról, azt mondta, nektek meg a fejetek hajszála is számon vannak tartva, mondta azokról, akik Istenben bíznak és őt követni akarják. Na hát én egy kis történetet mondok el nektek, hogy a Jóisten milyen kis dolgokra odafigyel. Ez sok évvel ezelőtt történt, itt laktam még Zugligetben, és mennem kellett egy ifjúsági táborba, Békés megyébe, Dánfokra. Hát akkor még szolgálati autó sem létezett, és bizony sokszor nyargaltam a vonat után innét, és hát akkor megbeszéltem, én legtelefonáltam, már elkezdődött a tábor, megvolt a helye, amikor nekem kell ott egy előadást tartani, meg egy beszélgetést, és megüzentem, hogy melyik vonattal fogok érkezni. És közben még én itt fönt javába dolgoztam az irodában, egyszer csak csöng a telefon, és mondják, hogy én valahogy elnéztem a menetrendet, az a vonat nincs. Csak akkor érek oda arra az alkalomra, amikor ott kell lennem, hogyha egy órával korábban indulok. Na aztán óriási kapkodás, mindent letenni, összedobálni mindenhol, mi több napra mentem ráadásul, könyveket is kellett vinni magammal, és hát futás, ilyenkor úgy szoktam csinálni, hogy amikor ilyen vészhelyzet van, hogy elmentem az autóbusszal onnét lentről, a lépcső aljától a Budagyöngyéig, ott beszálltam egy taxiba, mert nem volt más lehetőség. És hát itt is ez történt. De hát lihegtem a sok csomagommal, és hát mikor a taxiba beülök, hát nézem, pont kerek 12 órakor indult a vonat, és hát kérdezte a taxisofőr, hogy mikor megy a vonat, mondtam neki, hogy mikor. Azt mondja, hát, mint ami nem igen lehet elérni. És hát ugye olyan tetőpontra hágott bennem a nyugtalanság, tudtam, hogy senki nem tud helyettesen, nagyon kellemetlen, ott várnak, nem tudok odaérni. És egyszer csak rám szállt egy olyan nagy nyugalom, hogy hát miért aggódom én? Hát a Jóisten azt is meg tudja oldani, hogy később fog indulni a vonat, ha nem érek oda. De hát ugye ez egy olyan balga gondolatnak hat az embernek, mert ugye sokszor késik a vonat valami állomásra, hogy beérjen, de induláskor keleti pályaudvarról nem szokás, hogy egy vonat késre, de nekem ez a gondolatom jött. És az érdekes, hogy abban a pillanatban meg is nyugodtam, pedig tényleg nagyon izgatott, meg fáradt voltam. És mikor odaértünk a keleti pályaudvarhoz, kerek 12-n állt az óra. De hát a vonat honnét indult volna, mint valamelyik külső pálya, külső vágányról. És hát én azt mondom, azért utolsó percig kitartunk. Ugye ezt nem vettem komolyan, csak olyan különös gondolat volt, hogy hát mi történik, ha vonat később indul. Az Jóisten ezt is meg tudja oldani. És azért lohaltam, hát ha véletlenül mégis elérem. És mondom, nehéz csomagjaim voltak, és jön hömpölyök velem szembe a tömeg, jöttek valamelyik vonattól, és oda szól valaki, soha életemben nem tudom megmagyarázni. Ne tessék sietni, a Lökösházi még bent van. Honnét tudta valaki, hogy én a Lökösházi vonathoz igyekszem? Ott egy jó pár vonat indult a külső vágányról, és én ugye a nagy fuldoklásban ugye egy kicsit lelassultam egy picit, de még föl se fogtam igazán, elérem a vonatot, ott a kalauz, ott áll a legutolsó kocsi lépcsőjén, És nagyon kedvesen mosolyogva azt mondja, tessék csak nyugodtan jönni, van még idő. És még arra is volt időm, hogy a zsúfolt utolsó kocsival átmenjek az előtte lévőbe, ott meg volt valaki éppen a táborba igyekezett. Azt mondja, de én nem értem ezt, hogy ez a vonat nem indul. Azt mondja, hát ennek már én is féltem, hogy nem érek ide, épp ide értem, de nem indul a vonat. Én magamban mondtam, hogy azt hiszem, tudom, mert valahol a Jóisten kegyelme lehet. Tehát az ember szinte nem hiszi el, hogy ilyen kis dolgokban is a Jóistennek gondja van ránk. Pedig ez az életben nagyon-nagyon sokszor ismétlődik. És ti is mindig arra gondoljatok, hogy a Jóistennek betű szerint minden lehetséges, és azt ígéri, hogy akik ő benne bíznak, azoknak még a fejük hajszála is számon vannak tartva, és még a kicsi kis gondjaikban is megsegíti a Jóisten, megsajnálja, amikor izgul, aggódik, és nem tud megoldani egy helyzetet. Hát a Jóisten legyen veletek, és bízzatok mindenkor a Jóisten kegyelmében. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Pál apostol korintusiakhoz írt második levele, 6. fejezetéből az első 2 verset. Pál apostol korintusiakhoz írt második levele, 6. fejezetéből az első 2 verset olvasom. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Ja, ennél az ige szakasznál is azzal a problémával találkozunk, mint többször, már úgy sóhajtozunk egy olyan igazán jó új Biblia fordításért, mert nehezen érthető ebben a fordításban, hogy mit is mond itt az apostol. Ezért hadd ismételje meg egy kicsit az eredeti szöveghez igazítva, pontosabban fordítva, vagy magyarosabban is visszaadva, hogy miről van is szó. Mint Istennel együtt munkálkodók, bátorítunk titeket, hogy bárcsak ti se hiába vettétek volna Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kedvező időben meghallgattalak, a szabadítás napján megsegítettelek. Íme itt a kedvező idő, itt a szabadítás napja. Én úgy gondolom, hogy ebben a ige szakaszban 3 fontos kifejezés, 3 fontos fogalom van. Az egyik, mi az, hogy Istennel együtt munkálkodva. Az apostol önmagáról és az igehirdető társairól úgy szól, mint Istennel együtt munkálkodók. Szó szerint ez a kifejezés van. Akik együtt munkálkodnak Istennel. És ugye milyen szöveg összefüggésben mondja ezt? Előzőleg a keresztény szolgálatról szól, ami nem csak az apostolokra vonatkozik, hanem Krisztus minden hívő tanítványára. És ugye arról beszél, hogy Isten ránk bízta a békéltetés szolgálatát, és mintha Isten kérne mi általunk, kérleljük az embereket, hogy békéljetek meg Istennel. És erre a szolgálatra mondja, hogy mint Istennel együtt munkálkodunk, és fordul a gyülekezethez, bárcsak ti se hiába vettétek volna Istennek a kegyelmét. És ez a következő gondolat, ami következő kifejezés, hogy hiába venni az Isten kegyelmét. Tulajdonképpen mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valaki már vette az Isten kegyelmét, részesült az újjászületés tapasztalatában, megbocsátást nyert, megkötötte a szövetséget Istennel, tehát vette az Isten kegyelmét, de mintha hiába vette volna, mert utána nem folytatódik ez tovább az Istennel való együttmunkálkodással. Azzal az együttmunkálkodással, amely előre viszi az ő megszentelődését, és fáradozik azért, hogy más emberek is a megváltás kegyelmében részesüljenek, végzi a békéltetés szolgálatát Isten és emberek között. És egy másik kifejezést is hadd idézzek, ami ezzel párhuzamos, amit Péter apostol alkalmaz a második levele első fejezetének a 8. versében, amikor azt írja, hogy ne legyünk gyümölcstelenek a Jézus Krisztus megismerésére nézve. Tehát ez 2 párhuzamos kifejezés. Valaki hiába vette az Isten kegyelmét, vette az Isten kegyelmét, megizlelte az Isten kegyelmét, De utána, hogy így mondjam, nem használja, nem él vele, nem munkálkodik együtt az Istennel. Folyamatosan úgy, ahogyan a természetes és szükséges folytatás lenne. Vagy pedig megismerte Jézus Krisztust, de ez a megismerés utána gyümölcstelennek bizonyul. Mert a saját életében nem teremnek a lélek gyümölcseit, és más emberekben sem tudja felbuzdítani az Isten megismerését és az Istenhez fordulást. És a harmadik fontos kifejezés, itt így mondja, kellemetes idő, helyesebb vagy jobb így fordítani, hogy kedvező idő. Ez is egy nagyon-nagyon fontos fogalom, hogy kedvező idő. Isten szüntelen munkálkodik az egész világ mindenségben, ő teremt kedvező időket és alkalmakat, és ha mi Istennel együtt munkálkodók vagyunk, akkor ezeket a kedvező időket és alkalmakat észrevesszük és élünk vele. De ha nem munkálkodunk együtt Istennel, akkor Istennek lennének jó tervei, ő készíti a kedvező időket és alkalmakat, és ezek felhasználatlanul maradnak. Mert nincs, aki együtt munkálkodjon az Istennel ebben a dologban. Egyébként ezt, hogy a kedvező időben meghallgattalak, és a szabadulás napján megsegítettelek, egy messiási proféciából idézi az ige, Ézsaiás könyve 49. fejezetének a 8. verséből, mert a Jézus életében ez tökéletesen működött. Ő állandóan együtt munkálkodott Istennel, és az Atya így fejezte ki, hogy ő hogy működik együtt, hogy a kedvező időben mindig meghallgatta, és a szabadítás napján mindig megsegítette őt, mert ő mindig készenlétben volt, és mindig együtt működött az Istennel. És nézzük meg egy kicsit ezt a három fogalmat közelebbről is. Az első az Istennel való együttmunkálkodás. Ennek a párhuzamos kifejezése a Bibliában az Istennel járás. Ugye érezzük, mit fejez ki, ha valaki Istennel jár, az azt jelenti, hogy minden lépésében, élete minden mozzanatában Isten jelen van, együttműködik, együttmunkálkodik Istennel. És micsoda eredménye lehet az Istennel együtt munkálkodásnak, avagy az Istennel együtt járásnak. Ugye azt olvassuk Mózes első könyvében először Énokról, hogy mivel Istennel járt, Isten magához vette. És utána meg olvassuk Mózes első könyve 6. fejezet 9. versében, hogy Noénak pedig ez volt a története, igaz, tökéletes volt a kortársai között, Istennel járt Noé. Megkérdezem, időszerűek ezek a példák számunkra? Hát mi hisszük, hogy Jézus eljövetele közel van, szeretnénk vele személyesen találkozni. De azt mondja, mivel Istennel járt, azért Isten magához vette. Aki Istennel jár, az felkészül szívében, lelkében, egész jelleme formálódásában arra, hogy Istennel találkozhasson. És mennyire időszerű Noénak a példája, hiszen Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonlóan lesz a Noé napjaihoz, mint tapasztaljuk is, és ilyen kortársak között a korszellem nyomása ellenére Isten szövetségeseként, Krisztus tanítványaként élni, ez csak úgy lehetséges, ha Istennel együtt munkálkodók vagyunk, ha Istennel járunk, ha Isten minden lépésünkben, életünk minden mozzanatában jelen van. Erről az ígéről mindig azt gondolom, bárcsak a mi történetünket is ilyen röviden lehetne összefoglalni. Noénak pedig ez volt a története, és bárcsak alkalmazható lenne ránk. Igaz, tökéletes volt a kortársai között, olyan kortársak között, mert Istennel jár. Ez volt a titka. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent, ha valaki így Istennel együttműködik, és Istennel együtt jár, mi annak az eredménye? Megfigyeltük azokat az ígéket, ahol Isten azt ígéri, hogy természet feletti hatalom támogatja, és természet feletti hatalom működik együtt azokkal, akik Istennel együttműködnek, vagy Istennel együtt járnak. Például a Róma 1.16 azt mondja Pál, az evangélium által Isten hatalma jelentetik ki. Még közvetlenebb ige János evangéliuma első fejezetében a 12. vers, amikor azt mondja, akik befogadják Krisztust, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. És feltenném a kérdést, hogy a mi életünkön, a mi személyes életünkön látszik, hogy természetfeletti hatalom működik együtt velünk és kísér minket. Ugye, az Ószövetségben hányszor olvassuk, akik igazán Istennel jártak, akik Istennel együtt működtek. Egy Józsefről is mit állított meg a pogány, ugye rabszolgatartó, az ura, Potifár, azt mondta, hogy az Úr van vele. Minden szerencsés, amire a kezét ráteszi. Érezték a természet feletti hatalom jelenlétét az élete és a munkássága által. Egy Dánielről mit mondtak? Azt mondta, uralkodók mondták, neki benned a Szent Istenek lelke van. Az ellenségeit se találtak semmi kivetni valót, azt érzékelték, hogy valami rendkívüli lélek van benne, így is fogalmaztak. Most úgy szeretném megkérdezni, mindegyikünk gondoljon a környezetünkben, érzékelik ezt az emberek, hogy isteni hatalom működik együtt velünk, hogy természet feletti hatalom. Pedig általános érvénnyel mondja, akik befogadják Krisztust, azoknak Isten hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Ez az Istennel való együttműködés utat nyit arra, hogy természet feletti isteni hatalom dolgozzék a mi saját jellemünk, gondolkodásunk, egész magatartásunk átformálásában, és abban is, ahogyan dolgozunk más emberekért, hogy Isten kegyelme, Isten hatalma őket is átformálja. És aztán szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatiasan hogyan lehet Istennel együtt működni, Istennel együtt járni. Erre megint egy messiási proféciából idéznék Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből csak egy kis részletet fogok idézni. Az 50. fejezetből a 4. versnek a 2. részét olvasom, és az 5. vers első részét. Ezt mondja, az Úristen fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen. Milyen titokzatos is ez az együttműködés? Azt mondja, ez nem egyenlő partnerek együttműködése, hanem ez a mester és a tanítvány együttműködése. Isten a nagy, a hatalmas, a bölcs, a megtestesült szeretet, és mindig ő kezdeményez. Azt mondja, fölserkenti fülemet minden reggel. Ő kezdeményez, ő oltja belénk a vágyat, a szomjúságot, hogy keressük őt. Úgy szeretném egy pillanatra megkérdezni, hogy reggelenként nekünk mi az első gondolatunk. Lehet, hogy valakinek az, hogy ó, de álmos vagyok, de jól nem, de fáradt vagyok, de nehezen fogok neki ennek a napnak. Lehet, hogy más valakinek az a gondolata, hogy már is pörög az agya, ó, mi mindent kell ma csinálni, hogy is fogok, mennyi időm van, elkészüljek. Kinek mi? De aki Istennel együtt munkálkodó, aki Istennel jár, annak az Isten felserkenti a fülét, hogy ahogy öntudatra ébred, az első gondolata Isten legyen, és az Istennek a keresése. És aztán azt mondja, nem csak felserkenti fülemet, hanem megnyitja fülemet. Érezzük ezt a két finom fokozatot? Egyáltalán vágy a szomjúságot önt belénk, buzdít és bátorít, hogy minden reggel legelőször őt keressük, de aztán még, ha mi hallgatunk, mint a tanítványok, még meg is nyitja a fülünket, és megnyitja az értelmi lelki világunkat, hogy egészen behatoljon a lelki világ, vagy megnyíljon az igéje, megértsük azt, amit nekünk mondani akar. Megkérdezem, csodálatos ez az Isten és ember együttműködése? Mert az ember része összesen mennyi? És én nem voltam engedetlen. Én engedtem annak, hogy felserkentse fülemet. Én pozitívan válaszoltam arra, amikor ő buzdított, hogy őt keressem. Nem azt mondtam, hogy á, most nem, nem elhalogattam, nem leláztam ezt magamról. És mikor megnyitotta a fülemet, és megértettem valamit, hogy mit cselekedjek, akkor nem voltam engedetlen, hanem akartam én e szerint élni és ezt cselekedni. Tehát ez valami nagyon szépen tárja elénk, hogy működik ez a szövetség, mert valójában erről van szó, Isten és ember szövetségéről. Ő felserkenti fülemet, megnyitja fülemet, én pedig tanítványként hallgatok rá, és nem vagyok engedetlen. hanem engedett ezeknek a késztetéseknek. És ez ilyen együttműködésnek egészen csodálatos eredménye van. De szeretném még gyakorlatilasabbá tenni a dolgot. Ugye, ki hogy szervezi a reggelét, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a reggel a legfontosabb. Az, hogy mi egy nap Istennel együtt fogunk-e működni, Istennel fogunk-e járni, az reggel dől el. És tulajdonképpen soha nem volna szabad belevágnunk egy napba a naphoz való lelki hozzákészülés nélkül. És ez ideális, hogyha valaki tudja úgy szervezni az idejét, hogy a friss reggeli aggyal olvas az Isten igéből, de nem olyan kötelességszerű, annak semmi értelme nincs, hogy elolvasok egy szöveget, vagy fölütöm valahol a Bibliát, annak semmi értelme. Csak annak, ha az Isten fölserkenti a fülünket, és mi tényleg egy lelki szomjúsággal vesszük kézbe a Bibliát, és áldozunk rá minimum egy fél órát, vagy 20 percet, fél órát, az minimum, hogy meg is halljuk, meg is nyithassa a fülünket, hogy meghalljuk, hogy mit mond. De valójában az imádságban is hallgathatunk, mint a tanítványok. Mert ha nem kapkodva imádkozunk, hanem tényleg teljes szívünkből keressük az Istent, akkor az imádságban ő nekünk sugallatokat ad, inspirációkat ad, késztetéseket ad, meglátásokat ad. Tehát akár az igéjét olvasunk, akár imádkozunk reggel, ő megnyitja, először fölserkenti a fülünket, aztán megnyitja a fülünket, és mint a mester nekünk késztetéseket ad, meglátásokat ad, hogy mi azon a napon hogyan járjunk ő vele, hogyan végezzük a feladatunkat, és ott is a szükségletnek megfelelően fog nekünk segíteni. Én gondolom, sokan ismerik azt a tömör összefoglalást, amit Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvében ír a reggeli imáról. Egyébként, hogy olvastuk az igében, minden reggel fölserkenti fülemet. Ez döntő. Minden reggel. Ha kihagyok napokat, akkor az, mint egy 6-os dobnék vissza. Utána megint nehéz erre a pályára állni, és akkor vesztegettem időt és alkalmakat és kedvező időket. Tehát minden reggel. És ugye ebben Krisztus a legtökéletesebb példaképünk. Ugye megfigyelhetjük a Bibliában az ő életének ezt a ritmusát. Egész nap ott volt az élet csataterén, a tömegeknek segített, viselte mindenkinek a gondját, de ő már lelkileg felvértezetten ment a csatatérre. Mert ő még szürkületkor elment imádkozni, máskor este még egy puszta helyre elment imádkozni. Tehát ezt őróla mondja elsődlegesen a messiási proféció, hogy neki Isten minden reggel felserkentette a fülét, hogy hallgasson, mint a tanítványok, és megnyitotta a fülét, és ő nem volt engedetlen. Így olvasom a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, hogy milyen fontos, és nagyon tömörítve, csak nyilván nem szó szerint így fogunk imádkozni, de tömören mi a lényege annak a reggeli imának, ami elindítja az együttmunkálkodást Istennel. Szentelt oda magadnak Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelső dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozz bennem, kérlek, hogy minden munkádat te benned végezzem. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd, vagy feladd őket, amint gondviselése irányít majd. A Krisztusban elrejtett élet, nyugodt élet. Milyen érdekes ezt olvasni? Nyugodt élet. Mi mennyire izgulunk, mennyire kiborulunk, mennyire kapkodunk. De ha minden reggel felserkenti a fülünket, megnyitja a fülünket, és mi hallgatunk, akkor nyugodtak leszünk. Azt mondja, reménységed nem magadban, hanem Krisztusban van. Gyengeséged az ő erejével, tudatlanságod bölcsességével, esendőséged az ő örök értelmével egyesül. És szeretném arra is ráirányítani a figyelmet, hogy ez a harmadik fontos dolog, ami ebben az igében van, hogy kedvező idő. Azt mondja Isten, a kedvező időben meghallgattalak, a szabadítás napján megsegítettelek. Ugye említettem már, hogy Isten ad kedvező időket és alkalmakat, és És ha mi akkor kérjük őt, ha mi vele, hogy így mondjam, rezonanciában vagyunk, ha mi vele szinkronban működünk, akkor a kedvező időket észrevesszük, segítségül hívjuk, ő pedig meghallgat, és a szabadításában, a segítségében részesít. Figyeljük meg, hogy Jézus életében mennyire tudta, hogy melyek a kedvező idők. Nem tudom, valaki ilyen szempontból megfigyelte az evangéliumokat. Jézusnál nem volt bizonytalankodás abban, hogy mikor minek van itt az ideje. Ő olyan együttmunkálkodó volt Istennel, ő olyan szinkronban volt Istennel, hogy a kedvező időket ő mindig mindennek a kedvező idejét tudta, és az Istenhez fohászkodott, az Isten pedig meghallgatta és megsegítette. És ezek a kedvező alkalmak mindig gyümölcsözővé lettek. Például egy eset. Azt mondják neki a testvérei, hogy hát ha ezeket cselekszed, akkor mutasd meg magad a világnak, menj fel az ünnepre. Jézus azt válaszol, hogy az én időm még nincs itt. Ez az én időm nincs itt, mert ő tudja, hogy ez most kedvező idő, vagy nem kedvező idő. Aztán azt olvassuk, mikor eljött az idő, hogy ő felemeltessék, felvitessék, akkor eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. De akkor, amikor a kedvező idő, a szükséges időhez elérkezett, mert őt Isten tanácsolta. Azt olvassuk utána János evangélium a 12. fejezet 23. versében, Jézus így fohászkodik az atyához. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat. Most tudja, hogy eljött az óra. Most tudja, hogy itt van ennek az ideje. Megkérdezem, mi is ilyen bizonyosak vagyunk az idő felhasználásával? Mert szinkronban vagyunk Istennel. Mert hagyjuk, hogy minden reggel felserkentse fülünket, tanítson minket, mint a tanítványai pedig hallgatunk rá, és nem vagyunk engedetlenek. És mikor a kedvező idő itt van, akkor segítségül hívjuk őt, és a kedvező alkalmakat az ő erejével tesszük gyümölcsözővé. Itt is szeretnék olvasni néhány sort, ez pedig Ellen White Evangélium szolgái című könyvéből idézem, hogy milyen fontos a kedvező időknek a felhasználása. Azt írja, ha valamit eredményesen akarunk valóra váltani, a legmegfelelőbb pillanatban kell tennünk. A mérleg legkisebb billenését is vegyük észre, és azonnal döntsünk az ügyben. A hosszas halogatás elfárasztja az angyalokat. A legkiválóbb győzelmek és a legfélelmetesebb vereségek perceken fordultak meg gyakran. A halogatás, a kételkedés, a bizonytalankodás és a határozatlanság gyakran minden előnyt az ellenség kezébe ad. A győzelem sokszor a halogatás miatt marad el. A válságos pillanatban megtett gyors lépések gyakran lefegyverzik az ellenséget. Csalódik és vereséget szenved, mert azt hitte, hogy lesz ideje terveket szőni és cselfúvásokat bevetni. Fontos fogalom ez a Bibliában, hogy valaminek a kedvező ideje. A legmegfelelőbb pillanatok, amikor Isten angyalai várnak, amikor a terepet Isten angyalai készítették elő, és ha te összhangban vagy Istennel, ha együtt munkálkodsz vele, akkor ebben a kedvező időben őt segítségül hívod, ő pedig megszabadít és megsegít, és az Isten neve felmagasztaltatik, és az Isten hatalma megnyilatkozik. Nagyon gyakori emberi tulajdonság, hogy küzdünk a bizonytalansággal, a kéthelyekkel, a halogatással, de ha megtanulunk Istennel együttműködni, ha minden reggelt úgy kezdjünk, ahogyan erről szó volt, akkor nem fogunk bizonytalankodni, akkor a kedvező időket érzékeljük, és azonnal van bátorságunk Isten segítségül hívni, ő pedig meghallgat és megsegít, és cselekszünk a kellő időben. És én azt hiszem, hogy azt kell megértenünk, hogy Isten szüntelen munkálkodik. Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Isten állandóan teremt kedvező időket és alkalmakat. De vannak emberek, akik vele szorosan együtt munkálkodnak, akik minden napot úgy kezdenek, hogy készenlétben állnak Isten szolgálatára. Olyan nagyon komoly ez a részben intés, részben bátorítás, hogy bárcsak hiába nevettük volna Isten kegyelmét. Ez mindannyiunk számára egy nagyon kézenfekvő hiba, hogy vettük már Isten kegyelmét, megismertük Jézus Krisztust, de utána megállunk, és utána nem folytatódik a szövetség kiváltságaival, nem élünk. Hát erre kötünk szövetséget Istennel a keresztségkor, hogy segítségül hívjuk őt egész életünkre és egész életünkben. És ezt minden reggel megújítjuk. De ha mi ezzel nem élünk, akkor kedvező idők, alkalmak elszállnak, sem a saját jelenfejlődésünk nem halad előre, sem a békéltetés szolgálatát nem tudjuk végezni más embereknek az életében. Ha viszont valóban együtt munkálkodunk Istennel, akkor milyen nevelésben lesz részünk? Most pedig a Nevelés című könyvből idézek néhány sort. Nekem régóta nagyon sokat mondó ez az idézet. Akik ebben a szolgálatban részt vesznek, mindnyájan Isten segítő keze lesznek, angyalok munkatársai, emberi eszközök, akiken keresztül az angyalok végzik, teljesítik küldetésüket. Angyalok szólalnak meg a hangjukon és dolgoznak kezükkel. Így ember létükre mennyei oktatásban és tapasztalatokban részesülnek. Vajon melyik egyetemi kurzus vetekedhet ezzel a képzéssel? Ha mennyei erőkkel működünk együtt, ha Isten angyalai dolgoznak velünk, amilyen hatalmasan fejleszt és segít ez bennünket. És hogyha mi szívünkre vesszük ezt, hogy ez a tragikus dolog velünk nem történhet, hogy hiába vettük az Isten kegyelmét, mert nem vagyunk Istennel együtt munkálkodók, vagy hogy gyümölcstelenek maradunk a Jézus Krisztus megismerésére nézve, akkor a pozitív oldalon, ha tényleg együttműködünk Istennel, akkor az életünkben tapasztalhatjuk azoknak a csodálatos ígéreteknek a beteljesedését, amivel befejezni szeretném ezt az igehirdetést. Olvasom a 32. Zsoltárból a 8. verset, hogy Isten milyen szoros szövetséget akar velünk kialakítani, ha mi készek vagyunk, ha mi nem vagyunk engedetlenek, mikor serkenti a fülünket, és mikor megnyitja a fülünket. Így olvasom a 32. Zsoltárban a 8. verset. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Nem csodálatos ige ez? Azt mondja, bölcsé teszlek téged. Megtanítalak az útra, amelyen járj. És ilyen bizalmas, szoros együttműködés alakul ki, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Te észreveszed az Istennek a késztetéseit. És még egy másik Zsoltár igét is olvasnék, ez is egy szépséges idézet. A 84. Zsoltárból idézem a 7. verset. Átmenvén a síralom völgyén, bocsánat, olvasom még a 6. verset is, így szép igazán a kettő együtt. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt. Bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a sionon. Sokszor azt mondjuk, hát ezen a földön nem is lehet igazán, ez csak egy küszködés, ez egy sziszefüszi küzdelem is, és belekeseredünk, és te belmerülünk az önsajnálatban. De azt mondja, egészen pozitív életet, boldog és örömteljes életet élhetnénk. Még ezen a földön, ezen a bűn átkától vert földön is lehet teljes életet élni, ha valóban Istennel együttműködők vagyunk. Mert így olvastuk, boldog ember ez, akinek te vagy erőssége, a te ösvényeid vannak szívében, átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt, mint azt mondja, ő körülöttük források fakadnak, akármilyen sivár minden, és azt mondja még tovább, erőről erőre jutnak, még megjelennek Isten előtt a Sionon, még személyesen találkoznak Istennel. Mert amihez az Isten kedvező időt ad, kedvező alkalmat ad, ha mi ott együttműködünk vele, akkor ő az erőt is megadja hozzá. Fizikai erőt is tud sokasítani, lelki erőt is tud sokasítani. Ez az ő nagy tudománya, hogy erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét megsokasítja. És lehet erőről erőre jutni, győzelemről győzelemre jutni, és boldog életet élni még ezen a földön is, de ez a titka. hagyjuk, hogy Isten minden reggel felserkentse a fülünket, és aztán hallgassuk őt, mint a tanítvány, és ha megnyitja a fülünket, akkor ne legyünk engedetlenek. És ha ezt szerint, a szabály szerint élünk, akkor boldog és eredményes életet fogunk élni. És ki fog derülni, hogy az evangélium tényleg Istennek a hatalma, nem csak szóbeszéd, szép elmélet, hanem természetfeletti erő és hatalom nyilatkozik meg azok életében, akik Krisztust így követik. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és ununk olyan derengően kezdjük megérteni, hogy mit is jelent a veled való szövetség, hogy mi óriási kiváltságot kaptunk azáltal, hogy vettük a te kegyelmedet, hogy veled szövetséget kötöttünk, de utána nem élő, nem működő ez a szövetség úgy, ahogy lehetne, és úgy, ahogyan szükséges lehetne. És olyan egyszerű ennek a szabálya, Urunk, ahogy a te ígédből láttuk, ahogy Jézus Krisztus életében is működött. Most olyan örömmel énekeltük, hogy minden dolgaimban és minden utaimban Istenben bízom, hogy rád bízzuk magunkat. De Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy ehelyett a hétköznapi életben olyan sokszor csak a magunk feje után megyünk, olyan sok a kapkodás, a bizonytalanság, az aggodalmaskodás, a kételkedés. Pedig mi is élhetnénk úgy, hogy erőről erőre jutunk, és a sivár vagy sokszor tragikus körülmények is forrássá válnak körülöttünk, mert veled járunk, és mert természetfeletti hatalom munkálkodik a mi lelki növekedésünkben, és valóban tudjuk végezni a békéltetés szolgálatát, és tudunk embereket te hozzád vonzani, és tudunk imában küzdeni emberekért, és látunk győzelmeket, és látjuk ennek az eredményét. Urunk, kérünk, ébreszt fel bennünk a hitet, hogy az evangélium által a te hatalmad nyilatkozik meg, és hogy akik téged befogadnak, azoknak te hatalmat adsz, hogy Isten fiaivá legyenek, és együtt működsz velük a keresztény szolgálatban. Erősítsd meg ebben a bizalmunkat, és adj nekünk, kérünk, áldott tapasztalatokat. És most, mikor egy új esztendő küszöbén vagyunk, Urunk, nem az évforduló számít, hanem amikor tényleg meg tudod nyitni a fülünket, bárcsak ma meg tudnád nyitni mindannyiunkat, mindannyiunkét, és újat kezdenénk, és másképp kezdenénk a napjainkat, és tapasztalnánk ennek az áldását. Amen.